ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárga tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán legújabb adása. A mai vendégem Balogh Samu, aki Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke és várostervező.
Köszönöm a meghívást, Ákos.
A rólad elérhető tartalmakban általában ezt a kettős bemutatást használják, kabinetfőnök és várostervező, és erről kérdeznélek elsőként, hogy miképpen lettél először is várostervező, hogy ez pontosan mit jelent, és aztán arról is beszéljünk, hogy rendkívül fiatalon, ha jól mondom, vagy jól emlékszem, a 20-as éveid végén, ugye? Nem voltál még 30 éves 19-ben.
Nem, 27 éves voltam.
27 évesen. Hogyan lettél a főpolgármester kabinett főnöke? Szóval ez egy felszólítás arra, hogy mutatkozz be és meséld el az élettörténetedet, de nem, arra tényleg kíváncsi vagyok, hogy ugye építőmérnöknek is tanultál, aztán pedig urbanistának, vagy várostervezőnek, de ugye ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy mi volt ez az út, és aztán pedig a különböző civil aktivitásokból hogyan lett az, hogy kabinetfőnök lettél ilyen fiatalon?
Nézd, engem mindig is ez érdekelt. Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy az én érdeklődésemnek a tárgya az mindig is a város volt. Ebben nem is igazán voltak megingások. Nagyjából pont a hetekben megkérdeztem anyukámat, hogy hány éves voltam akkor, amihez van egy ilyen konkrét emlékem. Azt mondta, hogy 3, azt hiszem, egy ilyen kórházi emléke, ahol egy folyosóról napokat töltöttem el, és nem volt jobb időtöltésem, mint az infúziós elványon állni az ablaknál, és így néztem a várost, így ez az első emlékem, és tényleg azt mondja, hogy ilyen 3-4 éves voltam, tehát hogy én innen datálom, és nem is igazán gondolkodtam rajta, hogy mással kéne foglalkoznom, mindig is a várostervezés érdekelt, lehet, hogy nem tudtam, hogy ezt így hívják, vagy máshogy próbáltam körülírni, de ez volt az érdeklődés tárgya. Azt hiszem, a BME második événél egyszer megijedtem, hogy Jézusom, ezt jól átgondoltam, mert biztos, hogy jó, hogy én itt a műegyetemen vagyok, és átgondoltam, és eljutottam, hogy jó. Az építőmérnök olyan szempontból nem volt teljesen magától értetődő, hogy ha te várostervező szeretnél lenni Magyarországon, akkor nincs nagyon ilyen képzés. Vannak hasonlóak. Ma szerintem, aki Magyarországon ilyennel foglalkozik, az olyan sokszor mint építész, tehát egy építész háttere van. Van egy településmérnök képzés, de az nagyon konkrétan az ilyen városrendezés kérdésköreivel foglalkozik. Ugye én urban planninget végeztem Stockholmban, az ottani műegyetemen, és én ezt fordítom szerintem nagyjából korrekt módon várostervezőként. Szóval az én értelmezésemben, hogy várostervező, az már azért kicsit más, mint egy építész, vagy egy tájépítész, vagy egy mérnök, mert ezek a foglalkozások szerintem a legtöbbször, most nagyon leegyszerűsítve, ceruzát, vonalzót, körzőt, csőtollat, és, vagy archikedet, és autókedet, és ilyesmiket használnak. Egy várostervezőleges az én értelmezésem, mert sokkal inkább klaviatúrát. Tehát ez sokkal inkább egy olyan interdisziplináris szakma, aminek az a feladata, hogy összeszintetizálja a különböző várossal foglalkozó disziplináknak a feladatait, tudásait. És itt nem csak az épített környezetről, tehát nem csak az építészet, a közlekedés, a tájépítészet, és ezekről van szó, hanem szociológia, gazdaság, és minden, ami a városról szól. Ilyen értelemben ez egy holisztikus feladat, vagy szakma az én értelmezésemben. Úgyhogy engem mindig is ez érdekelt, és azért mentem én a BME építőmérnök karára, mert ott azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó alapozó, és nagyon gyakorlatias tudást ad, ahonnan még nagyon sokfele lehet menni, de nyilván ezt meg lehetett volna tenni az építészmérnöki karon, a tájépítészkaron keresztül, de akár nem tudom, ELTE geográfus, vagy közlekedésmérnök. Tehát rengeteg ilyen irány létezik. Én valamiért úgy alakult, hogy az építőmérnöki karon keresztül jutottam el ide. Volt egy rövid kitérőm a tájépítészeti karon, de utána végül Stockholmban csináltam meg a mesterképzést, ott lettem várostervező, ott szereztem ilyen diplomát, és azután tértem haza Budapestre. Egy ilyen, nagyjából egy ilyen 5 éves időszak volt, amikor inkább többé külföldön voltam.
Gondolom, ott is kell projekteket csinálni, ugye, hogy mondjuk az én beidegződésem az nyilván nagyon ahhoz kapcsolódik, hogy mit jelent mondjuk építésznek tanulni, ahol ugye tulajdonképpen fiktív javaslatokat készítesz nagyjából mindenhol a világon, ebből áll az építész oktatás, és hogy ehhez képest egy ilyen képzésen, akkor a klaviatúrát hogyan kell használni, milyen projektek vannak, gondolom együtt működtök más disziplinákkal is.
Nyilván a BME még voltak ilyen nagyon hardcore projekt jellegű, tehát mit tudom én, utolsó fél évben teljesen át kell terveznünk a külső bécsi utat, és akkor oda villamost, közutat, biciklisem, zöld felületeket, közműveket, mindent kellett terveznünk csapatban, tehát hogy ez is megvolt. Stockholmban mondjuk ez inkább úgy nézett ki, hogy van egy Haninge nevű elővárosa Stockholmnak, és akkor találjuk ki, hogy annak ott milyen zöld átmenet képzelhető el 2050-ig, és akkor annak milyen, nem tudom, aspektusai vannak a mobilitásra, lakhatásra és társai. Tehát, hogy inkább ilyen típusú. És rengeteg, és nagyon sokan voltak külföldiek, és voltak, nem tudom, akik voltak művész, tehát, hogy semmilyen mérnöki, vagy ilyen típusú háttere nem volt, meg bölcsészek, tehát, hogy ilyen szempontból egy vegyes társaság volt, és ezért is volt érdekes az együtt dolgozás, mert különböző szempontok voltak.
Az viszont szerintem egy nagyon szokatlan, és emiatt borzasztóan érdekes, meg tanulságos helyzet, hogy ebből nagyon gyorsan hogyan kerültél, sodrótál, vagy tudatosan érkeztél abba a helyzetbe, pozícióba, hogy hát tulajdonképpen ugye Magyarország legnagyobb közvetlenül választott pozíciójával bíró politikusának legyél a kabinetfőnöke.
Utólag átgondolva ez egy viszonylag lineáris és magából következő folyamat volt. Közben átélve, vagy belülről átélve, olyan szempontból ez egy ilyen küzdéstörténet volt. Én folyamatosan azt éreztem, hogy abban, amit éppen csináltam, valamilyen falba ütközöm, amire megoldás az volt, hogy akkor ezt egy bizonyos szempontból magasabb szintre kell akkor emelni. Hogy ilyest, az egyetem után elkezdtem dolgozni abszolút szakmai vonalon, állami per önkormányzati nagy projekten, Budapest fejlesztésével kapcsolatban, és így után az volt az érzés, hogy egyszerűen nem a szakmai szempontok érvényesülnek, meg vannak mondva a felülről, hogy minek kell történnie. Elég durva esetekben is például mondjuk, hogy milyen hídra, vagy melyik hídra van szüksége Budapestnek, tehát hogy azt érezte az ember, hogy szakmai szinten nem feltétlen tud érvényesülni, és akkor ez egyfajta fal, amit én akkor ott is hagytam ezt a történetet. Akkor indult egy ilyen, nem tudom, volt ez a civil aktivista időszak. Elsősorban ez az én esetemben a határút melletti, vagy Ferencvárosi kiserdőnek a megvédése, ahol szintén volt egy civil küzdelem, megszervezni egy ellenállást egy helyi érdek és helyi érték megvédése érdekében, de azt is egy bizonyos pontig lehetett elvinni. Akkor azután jött az, hogy akkor az intézményesült politika felé nyitva, de szakmai szempontokból közeledtünk a 19-es önkormányzati választásokhoz. Nekem volt projekt alapon együttműködésem a Momentummal is, ott készítettünk egy nagyon jó programot, de ott is volt egy megtorpanás, mert nem vitt tovább az a projekt. Akkor indult el a Karácsony Gergelynek a kampánya, akivel nem is igazán ismertük korábban, egymást egyszer találkoztunk gyakorlatilag véletlenül Kolozsváron, de azon kívül nem volt nekünk semmilyen nexusunk, és egyszer csak benne találtam magamat a kampányban, csak az volt a feladat, hogy akkor egy szakmai programot készíteni a kampányhoz. Később mélyebben belevonultam a kampányba, gyakorlatilag napi szinten végig a jelöltet követve csináltuk végig közösen ezt a kampányt, és onnantól kezdve már gyakorlatilag magától értetődő volt, hogy a Városházán ugyanazzal foglalkozom kicsit, mint amivel korábban a kampányban. A főpolgármester személyek Rüli az ő működéséhez fontos ügyeknek a menedzselésével, és 1-2 év alatt az is letisztult, hogy várostervezőként akkor a főpolgármesternek a városfejlesztéssel kapcsolatos teendőiben segítem az ő munkáját. Tehát, hogy ilyen szempontból utólag ez tekinthető egy ilyen lineáris történetnek, azt hiszem, ahol mindig azt határoztam meg a fordulópontot, hogy van egy fix elképzelésem, hogy hogyan lehet Budapestet egy jobb, élhetőbb várossá tenni. Sok törés volt ebből a szempontból a karrierben, de mindig kerestem egy olyan helyet, ahol akkor ezt tovább lehet vinni. De így alakult, és ezért nagyon hálás vagyok, és igyekszem minden nap megszolgálni ezt a lehetőséget. Nagyon komolyan azt gondolom, hogy az én esetemben ez tényleg egy hatalmas lehetőség, amiért hálával tartozom. Nyilván ő neki, meg hát az egész városnak is, hogy ez a helyzet létrejött, és ezt igyekszem ezt megszolgálni és megfelelni ennek a feladatnak.
És egyébként a város tervezési, fejlesztési kérdésekben való aktivitásodat, vagy mondjuk így a Városháza vonatkozásában a vezető szerepedet nem csorbítja-e az, hogy közben foglalkoznod kell ezzel a nagyon intenzív és nyilván sok szempontból kiszámíthatatlan feladat, amit egy kabinetfőnöknek végeznie kell, ami én úgy képzelem, hogy egyébként egy rugalmas szerepkör, tehát alakítható, hogy ez pontosan mit jelent, de arra mindig kíváncsi vagyok, vagy arra gondolok, hogy nem érzel-e konfliktust a kettő között, vagy nem érzed-e azt, hogy mondjuk alapvetően te szívesebben foglalkoznál csak városfejlesztési kérdésekkel, és kevésbé a napi ügyvitel, programszervezés és menedzsment dolgokkal, hogy én azt nagyon izgalmasnak tartom, hogy azt most ki is mondtad, hogy alapvetően politikai cselekvés, és igenis politikai hatalom szükséges ahhoz, hogy bizonyos például városfejlesztési elveket érvényre lehessen juttatni.
Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy egymástól nagyon eltérő kabinetfőnöki szerepek léteznek. Lehet egy olyan típusú, ami mondjuk elsősorban az ilyen igazgatási feladatoknak az átlátása, egy jogi biztonság nyújtása a főpolgármesternek, hogy minden papír rendben legyen, és minden át legyen nézve. Ez nyilván egy ilyen jogász habitusú szerep lenne, ami nem a sajátom. Lehetne egy olyan is, ami egy ilyen a fő politikai szervező, tehát a közgyűlési többség biztosítása, a együttműködés a pártokkal és a közgyűlés többi pártjaival. Tehát, hogy, és az is lehet, hogy ami a mi esetünkben kilakult, az nem is annyira szokványos, vagy inkább ritka, hogy elsősorban így a főpolgármesteri programnak a megvalósulásának a biztosítása, vagy egy dolgozás, hogy ez rendben legyen, és nyilván ez is abban a szempontból nem teljesen igaz, hogy inkább egy városfejlesztési fókuszból dolgozom ezen. Úgyhogy szerintem ez egy létező szerepkör, nyilván azzal, hogy a főpolgármesteri iroda, aminek én a vezetője vagyok kabinetfőnökként, ott azért több csoport létezik, azok viszonylag szuverén munkát végeznek, tehát például a titkárság, vagy a nemzetközi ügyek, a városdiplomácia, vagy a kommunikációs stáb, tehát ezek önálló vezetéssel, viszonylag szuverén munkavégzéssel működnek, nyilván együtt dolgozom velük különböző témákban, mélyebben vagy szabadabban dolgoznak, de hogy nem arról van szó, hogy ez az én személyes napi felelősségem lenne, hanem mondjuk a főpolgármesteri titkárságnak is megvan a maga vezetője, a titkárság vezetője, és ők végzik a naptározás, a programszervezés, a levelezés, az iktatásnak a különböző feladatait. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez a napi munka szintjén nem okoz konfliktust. Persze mindig megmosolygom, amikor mondjuk Facebook kommentekben engem azzal szapulnak, hogy hát semmi munkát nem végez, minek fizetni a kabinetfőnököt, és akkor én ezt kicsit másképp látom, szerintem viszont sok és sokfajta munkát végzek és végzünk a kollégáimmal közösen, de működik, és egyébként én nagyon fontosnak tartom. Tehát, hogy lehet itt városfejlesztésben vitézkedni, meg mindenfélét csinálni, de ha nincs rendben a főpolgármesternek a napi működése, a naptár, a kommunikációja, nem tudom, akkor annak se lesz foganatja, mert nem fog jól működni, meg nem fogja tudni jól elmondani a budapestieknek. Tehát, hogy én inkább látom előnyeit és szinergiáit ennek a sokrétűségnek, mint hátrányait.
Az idei programban lesz valamilyen jelentős változás a 2019-eshez képest?
Szerintem úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy az mostani ciklus, tehát a 19 óta tartó ciklus nagyon sok szempontból úgy éljük meg, mint a múlt adósságainak a törlesztése. Tehát szerintem rengeteg minden történt ebben a ciklusban, de ezek olyan dolgok, amiről nehéz nem azt gondolni, hogy már réges éveket van a történniük. tehát befejezni a hármas metró felújítását, felújítani a Blahalújzateret.
Mit tartasz ennek az elmúlt 4 év legnagyobb eredményének a város vezetésetek alatt?
Nehéz ezt így kiválasztani. A kettő fajta dolgot fogok mondani, az egyik egy ilyen nagyon klaviatúrás stratégia alkotós rész, a másik konkrétabb. Az első az, hogy alkotunk egy új városfejlesztési irányt Budapestnek, és ez az Otthon Budapestem stratégia, ami alapvetően középtávú stratégiaként jött létre, de hosszabb távú célokat és irányokat fogalmaz meg a városnak. Szerintem ennek a legnagyobb érdeme az az, hogy egyértelműen megfogalmazza, és a korábbi fókusztól és szakmai kánontól eltérően fogalmazza meg szerintem Budapestnek a problémáit. A mindig színen lévő és mindenki által szajkózott közlekedési kihívásokkal szemben ezzel egy szintre emeli a lakhatási válságot és a környezeti válságot. Ráadásul felvázolja ennek a negatív spirálnak a képletét, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, és következik ebből egyik és másik. De nagyon röviden, Budapesten iszonyatosan magasak a lakhatási árak, egyébként életminőségi problémák is vannak. Nagyon sokan emiatt a agglomerációban találják meg a számításukat, ami tovább növeli ezt az ingázó közlekedési terhelést, ami Budapestet érinti, ami rontja tovább az életkörülményeket, ami további kiköltözésre serkenti az embereket. És az, hogy erre felvázolt egy olyan megoldást, hogy ezt az ördögi spirált, ezt nem lehet megtörni tüneti kezelésekkel. Tehát hiába látjuk azt, hogy mondjuk a legnagyobb probléma az, hogy sok az autó és dugó van, ezt nem lehet közlekedési eszközökkel megoldani. Sőt, tovább megyek, kizárólag közlekedési eszközökkel még akár rontani is lehet, vagy rontani fogunk szükségszerűen ezen a problémán. És a gyökerénél kell kezelni ezt a problémát, ami pedig a lakhatásnak a kérdése, és az, hogy Budapesten egyébként, hogy most jött ki például pont egy cikk, hogy arányaiban talán második legmagasabb Budapesten a lakhatásnak a költségei fizetésekhez mérten, és arról is látszanak nagyon szép lesújtó grafikonok, hogy hogyan növekedett a bérekhez képest Budapesten messze az európai és a térségbeli átlaghoz képest a lakhatásnak a költsége, akár a lakásárak, akár az albérletárak esetében. És ameddig ezzel nem kezdünk valamit, addig valójában ez a negatív spirál újra termeli a problémákat.
Ez szerintem viszonylag fontos. Jól jelzi ennek az egész dolognak a kritikus szintjét, hogy ez az összesítés most arról, hogy Budapest a legdrágább város az Unióban, azt hisz, nem Európában, igen, ebben a tekintetben, hogy a lakhatásra fordítandó kiadások és a jövedelmek viszonya micsoda. Az, hogy ugye ez az Economistben az ikonikus vagy emblematikus liberális újságban jelent meg ez az összesítés, szóval tényleg elért egy olyan krízis szintet a lakhatási válság, amikor már a legmainstreamebb mainstreamben is tematizálódik ez a dolog.
Így van, és az, hogy ezt, és nyilván megjelentek ezek a problémák, hogy korábbi fejlesztési stratégiákban is, de az, hogy ezt így kitettük a legmagasabb polcra, amit egy városfejlesztési stratégia tud tenni, ez szerintem nagyon fontos, és abban bízom, hogy ez hosszú távon is meg fogja határozni és átalakítja a város fejlesztés fókuszait. Nyilván ez nagyon sok mindent kéne tenni, például egyébként uniós szinten is kéne alakítani a támogatási irányokat, hogy mire ad az unió pénz közlekedés fejlesztése, mondjuk igen, lakhatása jóval kisebb mértékben. De azt gondolom, hogy ez egy fontos eredmény, és mondjuk azt látom, hogy olyan szakértők, akik korábban mondjuk egy nagyon erős közlekedés fetisizmussal fordultak a városfejlesztés ügyei iránt, ők is bővítették és tágították a fókuszokat, és mondjuk nagyon hosszan és szépen tudnak beszélni most már a lakhatási kérdésekről, és ez fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ebben emeljük ennek a témának a láthatóságát, jusson el az emberekhez, mert akkor fog a politika erre megoldást adni, hogy az emberek el fogják várni tőlük, hogy adjanak megoldást, és ebben nekünk van szerepünk, és szerintem ezt meg kell tennünk, ez az egyik. A másik, ugye ez az ilyen stratégiai tervezés, klaviatúrás vége volt a történetnek, a másik, nem egy projektet kiemelve, de kicsit így összefoglalva, tehát hogy tudtunk egy teljesen más eszköztárat bevezetni Budapest fejlesztésében, akkor, amikor semmilyen uniós forrás, vagy csak kifutóban voltak elérhetőek, kormányzati elvonások miatt a saját forrásot nagyon minimálisak voltak, akkor a taktikai urbanizmus eszközeivel rengeteg mindenbe tudtunk belevágni, amiben korábban nem vágott bele a város, még úgyse, hogy a mostanihoz képest jóval nagyobb fejlesztési forrásai voltak. És ez nem azt jelenti, hogy csak ebben hiszünk, vagy akkor elfelejtettük a hosszú távot, vagy nem érdekelnek a nagy projektek, de hogy nem. Csak hát szűk 5 esztendő volt. Részben Covid, energiaválság, kormányzati elvonások, unióval való vitatkozása a kormánynak, emiatt az uniós források elapadása. Tehát egyszerűen nem volt más eszköz. És az, hogy ebben a város nem bénult le, és olyan iszonyatosan sokszor konfliktusos kérdéseket is kinyitottunk, és megyünk előre benne, mint mondjuk egy rakpart, Pesti alsó rakpartnak a fejlesztése, humanizálása, de nyilván itt a nagykörút, meg ezek a történetek. De összességében az, hogy azt kimerte nyitni a város, hogy nem első lépésként kell 10 milliárd forintot elkölteni és gránitba önteni egy projektet, hanem el lehet kezdeni kisebb eszközökkel, átmeneti megoldásokkal, az emberekkel beszélgetve, kísérleti projekteket indítva, azon változtatva, javítva, és majd elérkezve egy olyan fázisban, akkor lehet egy végleges projektet csinálni. Szerintem ez a városfejlesztés szempontjából egy teljesen új világ kitárulása. És nyilván ez nem helyettesíti a városfejlesztés más eszközeit, és én ezért vagyok nagyon lelkes a következő ciklus iránt, mert már most azt látjuk, hogy 300 milliárd forint uniós fejlesztési forrás rendelkezésünkre áll, és lesz lehetőségünk a taktikai eszközöket tartós megoldásokkal is felváltani, de azt gondolom, hogy ez két véglet, ugye a városfejlesztésben a stratégia alkotás és a tényleg a néhány milliós vagy néhány tízmilliós nagyságrendű fejlesztések, mindenkettő olyan, ami azt gondolom, hogy maradandó lehet a város életében.
Azt egy kicsit ki tudod fejteni, kellek, hogy ez a, ugye most általad is emlegetett több száz milliárd forint, ez pontosan mit jelent, milyen EU-s források érkeznek, hogyan áll össze ez a, nyilván itt csomagban kezelve nagyon jól hangzik, meg azt is, hogy mire lehet ennek a csomagnak a tartalmait költeni, meg hogy mire akarjátok.
Igen, ugye itt vannak az által említett ilyen közvetlen uniós források, ezekből is van szép számmal, de ezek azért jellemzően jóval kisebb léptékűek. Sokszor soft projektek, amelyekben inkább kísérletezési céllal van valamekkora konkrét beavatkozásnak és a finanszírozással. Van például egy nagyon izgalmas lakhatási projektünk, aminek van egy nagyon fontos soft része, ami egy ilyen lakhatási, hogy hajléktalanná válás megelőző módszertanak a kialakítása, de benne van az is, hogy egy üresen álló iskola épületet bérlakássá alakítunk át, vagy több bérlakást lehet benne kialakítani. De ezek jellemzően kisebb összegűek. Ez a 300 milliárd forint, ez úgymond a hagyományos csatornákon jön, tehát a magyar kormányon keresztül, és ez azért is nagyon fontos, mert ki tudtuk ezt lobbizni. Ez nagyon kitartó munka volt a kollégáink részéről, hogy elérni a kormánynál, illetve a bizottságnál, hogy ez az összeg elérhető legyen Budapest számára. Egyébként ez nem egy hatalmas összeg ahhoz képest, hogy egy 2 milliós városnak mennyit kéne kapni a uniós forrásokból, de ahhoz képest, hogy ebből a kormány nagyjából csak a nullákat szerette volna odaadni Budapestnek, igenis egy nagy összeg, és mivel a kormány eddig vitatkozott a bizottsága, és most fogunk hozzájutni ezekhez az összegekhez, a maradék néhány év, ugye az uniós ciklus, költségvetési ciklusnak a maradék néhány évében elköltendő összegként, azért ez egy már egy komolyabb összeg. A 300 milliárdban nagyjából 180 milliárd az, ami közlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére tudunk fordítani, nagyjából 50 milliárd az, amit közterületfejlesztés, ilyen klímaadaptációs köztérfejlesztési programokra, és egy ilyen 35-35 milliárd, ami szociális és lakhatási feladatokra, illetve amit ilyen árvízvédelem mert kapcsolatos feladatokra tudunk fordítani. Úgyhogy így áll össze nagyjából. Inkább kérdeztem,
a közlekedésből irányban. Mi az, amit itt vannak olyan elmaradások, amin ugye szeretnek a város ügyeivel foglalkozók mérgelődni azon, hogy ez miért nincsen még mindig, nem tudom, Bajcsi Zsilinszky úti villamos. Szóval, hogy ezekben az ügyekben mi lesz az, amiben lehetőséget ad ez a, vagy adnak ezek a források?
A legnagyobb része ennek továbbra is egy járműfejlesztési program, részben trolli, részben villamos. Trolli esetében annyiban nem izgalmas, hogy ez egy utófinanszírozás, mert itt vannak ezek a trollibuszok, de mondjuk tervezzük a hálózat bővítését, és azt meg szeretnénk változtatni, hogy ameddig a trollibusz sokszor ma egy ilyen mellékutcákban csalinkázó, kisebb forgalmú, mellék eszközként működik. Szeretnénk a nagy gerincvonalaknak az elektrifikációjában, tehát a dízelbuszok helyett elektromos buszok Budapesten, trollibuszok közlekedjenek, ebben nagy lépést szeretnénk tenni. folytatódik a villamos beszél.
De ezt hogy kell elképzelni, bocsánat, mondjuk a 7-es buszból trolli lesz?
Elsőként inkább mondjuk a 9-es tengelyen kőbányára, de igen. Tehát ameddig mondjuk már a 80-as trolli, ez hasonló, az ugye a Füredi utcai lakótelepet köti be a keletihez, az tényleg egy nagyon sűrű, nagy sugárúton közlekedő járat. Kőbánya esetében is szeretnénk például elvinni Kőbányára a belvárosba a trollibuszt, és egy sűrűn közlekedő járattá változtatni, és egyébként ezt szolgálja, azt most éppen a felvétel napjaiban írt ki a BKK egy újabb közbeszerzést, hogy további trollibuszokat vásároljunk. Annak még nincsen meg a pontos forrása, de az is ezt a léptékváltást célozza. Érkeznek újabb villamosok, tudjuk több vonalon bevezetni az akadálymentes szolgáltatásokat, egyébként ennek a kettő projektnek az összege a legnagyobb, és akkor emellett vannak kisebb fejlesztések, Göncárpád városközpontnak az aluljárónak a felújítása, vagy tényleg teljes külön a metrónak az akadálymentesítése, kerékpáros fejlesztések. Úgyhogy, és ami még nagyon fontos, hogy elindítunk egy nagyobb előkészítési csomagot, ami a föld alattinak a felújítása és meghosszabbítása, és három villamos vonalnak az előkészítése. Erre lehet azt mondani, hogy hát csak előkészítés, az nem ér sokat, mert nincsen pénz még a kivitelezésre. Ez így van, de azzal számolunk, sok ok miatt, de a költségvetési ciklus végére, ami egybeesik az önkormányzati, következő önkormányzati ciklusnak a végével is, sok forrás felszabadulhat. Elsősorban azért, mert az állami oldalon nagyon nagy mértékben rombolták szét a projekt előkészítési és megvalósítási kapacitásokat, bezárták azokat a korábbi cégeket, amelyek ezekkel foglalkoztak. Érdemben számolunk azzal, hogy fel fognak szabadulni források a ciklus végén, amit előkészített projektekkel rendelkező szereplők, reményeink szerint a fővárosi önkormányzat majd fel tud venni a földről, és tudunk megvalósítani ebből a projektekből. Ennek része egy új villamostenger kilakítása Újbuda és Újpest között, a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül, de része a 42-es villamos meghosszabbítása a 18. kerület irányába, Havanna lakótelep, Loriet lakótelep irányába, és része egy új dél-budapesti, délvárosi villamosgyűrű kiépítése is, Pest-Erzsébetről indulva, de elérve Csepelt, és aztán utána akár Budát is, ennek a vizsgálata, illetve tervezése is megindul ebben. Úgyhogy ez abszolút új lendületet adhat a város közlekedés fejlesztésének.
Mit jelent pontosan, hogy felszabadulnak források a következő ciklusban?
Hát, hogy vannak, meg van tervezve egy uniós forrásallokáció a kormány részéről, de ebben rengeteg olyan kormányzati projekt
van. Most a visszatartott EU-s pénzekről van szó akkor.
Részben visszatartott, részben már allokált, tehát hogy megvan, hogy milyen kormányzati projektekre akarják költeni, de nekünk van egy olyan aggodalmunk, félszünk, hogy ezek lehet, hogy nem fognak tudni teljes körűen megvalósulni. Ugye itt a kormánynak az ilyen típusú cégei, például mint a NIF, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Ezt megszüntették, és a minisztériumban szervezték be. Meglátjuk, hogy képes lesz a minisztérium olyan hatékonysága a projektek megvalósítására, mint ahogy ezek a beruházó cégek voltak, de hogyha ezek közül bármi is kidől, nagy állami projektekhez képes ezek a villamosfejlesztések is, amik budapesti léptékben azért már közepes méretűek, vagy akár nagyok is, de apró pénzek. Tehát, hogyha ezek közül egy-kettő kidől, akkor tényleg Budapesten új lehetőségek nyílnak ki. Nem tudjuk, és csak azért mondom, hogy ezért nagyon fontos most terveket előkészíteni, legyenek készen a terveink, és hogyha szárazon kell tartani a puskaport, és hogyha van lepattanó forrás, amit nyilván az országnak nem érdekel, hogy visszaküldjünk az uniónak felhasználás nélkül, akkor Budapest készen akar arra állni, hogy mi akkor szeretnénk ezeket felhasználni és megvalósítani.
Az a kérdés, mondjuk ezekből az akár csak most emlegetett projektekből, villamosfejlesztésekből, amiről azért már lehetett találkozni tervekkel, hogy ezeknek a beindulása, az építkezés elkezdése, az miért nem sikerült, vagy mi biciklott meg?
Elsősorban nem ilyen típusú projektet tudok mondani. Tehát szerintem a közlekedés és városfejlesztésnek az ilyen szűken értelmezett területén viszonylag kevés szégyenkezni valója van a fővárosnak, főleg ha mellé rakod azokat a körülményeket, hogy mik sújtották. Tehát tényleg a COVID, energiaválság, kormányzati elvonások, stb. Ha kell mondanom valamit, hogy mi az, amivel többet kell foglalkoznunk a következő ciklusban, ez a lakhatás. Policy szempontból nagyon magas polcra emeltük, de viszonylag keveset tudtunk ebben még tenni. Természetesen ennek az az oka elsősorban, hogy azok az uniós források, amikkel számoltunk, hogy ezt meg lehet csinálni, hiszen ez ne tévedjünk, rengeteg pénzt is igényel. ennek a szektornak a fejlesztése, és sokkal szűk markupban osztja a pénzt erre az unió. Ezek egyszerűen nem érkeztek meg. Tehát az az uniós ciklus, amiről most beszélünk, ugye ez a 2021-2027-es ciklus, 2021-ben indult, és az, hogy most 2024-ben beszélünk arról, hogy milyen projekteket indítunk el, akár városfejlesztés területén, akár lakhatás, vagy árvízvédelem területén, ezeknek 3 évvel ezzel kellett volna elindulniuk. Nem most. Ha ezek 3 évvel indultak volna el, akkor nem lenne okunk szégyenkezni ezeken a területeken sem. Most viszont el tudjuk, reméljük ezeket indítani. Én abban bízom, hogy az ilyen stratégiai szint mellett akkor a valóságban is végre el tudunk ezzel indulni. Nyilván ez egy iszonyatosan nehéz terep. Tehát részben azért, amilyen helyzetbe került Budapesten a megfizethető lakhatási szektor, főleg összehasonlítva egy 30-35 évvel ezelőtti helyzethez képest. Meg azért is, mert a közvélemény egyszerűen teljesen másképp áll a két témához, tehát elvárja a főpolgármestertől, hogy lehessen jól közlekedni, de nem várja el sem a főpolgármestertől, sem az államtól, hogy lehessen jól lakni, mert hogy jó lakhatáshoz jutni. Ezért ez egy nagyon nehéz feladat, de nagyon nemes, és az egyetlen feladat, ami a megoldáshoz vezet Budapest esetében. Úgyhogy ez az a terület, amiben én azt bízom, hogy abban bízom, hogy tudunk többet tenni az elmúlt ciklushoz képest.
Nyilvánvalóan nehéz megkérdőjelezni azt, hogy egyfajta kúszba kötve táncolás az sok szempontból, amit például a fővárosi önkormányzatnak csinálnia kell. De az a kérdés, hogy valóban olyan szoros ez a gúzsba kötöttség, és mire gondolok? Város történeti alapvetés, hogy minden progresszív, a lakás kérdés tekintetében aktivista városvezetés sikerének az volt az egyik kulcsa, hogy milyen, sommásan szólva, földpolitikája van. Az az alapkérdés, hogy miképpen sáfárkodik mondjuk a rendelkezésre álló telek és ingatlan állománnyal. Értem, hogy azzal is probléma van, hogy egyébként ezekkel milyen források állnak rendelkezésre mondjuk ezeknek az átalakítására, rehabilitációjára. De mondjuk ezzel kapcsolatban azért erős hiányérzete lehet az embernek, hogy mondjuk történt volna abban jelentős előrelépés, hogy a főváros számos nagyértékű, nagyon jó helyen lévő, nagyon jó adottságú ingatlant mondjuk úgy árul, hogy nem képes mondjuk kötelezni az azt várhatóan megvásárló befektetőt, hogy ott bizonyos százalékát az ott megépítendő lakásoknak, vagy az önkormányzat rendelkezésére bocsássa, hogy mondjuk bizonyos százalékot megfizethető lakásként épít meg. És ez mondjuk a nagyon sokat hivatkozott nyugati példavárosokban, amiket te is, én is, mindannyian ebben a közegben sokat emlegetünk. Egy alapvető eszköz, egyébként nem csak mondjuk Bécsben, amiről ne is beszéljünk kegyeleti okokból, mint Budapesten, meg a mi helyzetünkkel szemben, de hogy mondjuk akár Pozsonyban is sikerült ezt meglépni. Erre azért lehetne hozni olyan megfelelő szabályozási vagy jogi eszközöket, olyan konstrukciókban gondolkodni, ahol a fővárosé marad a földterület, ugye mondjuk egy Bécsben jellemző példa, de az ott megépített épületeket a befektető értékesítheti, vagy ugye pontosabban egy részüket, és aztán visszaszállnak a városra, vagy a főváros föllépjen, nem tudom, egyfajta non-profit ingatlan fejlesztőként. Ezek között a szűkös keretek között te látsz-e arra esélyt, hogy sikerüljön kísérletezni olyan gyakorlatokkal, intézményes, jogi és szabályozási, illetve gazdasági eszközök létrehozásával, amelyek hát stratégikusan tágíthatnák a város mozgásterét, azt, hogy önálló és önállóbb szereplőként léphessen fel közép és hosszú távon. És hogy ez miért nem történik meg, vagy történt meg?
Budapestnek viszonylag kevés olyan szabad földterülete van, már a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő telkekről beszélünk, amelyek alkalmasak ilyen fejlesztésre. Ráadásul az egyik ilyen terület, ami évtizedes távlatban ki volt jelölve nagy fejlesztési területként is fővárosi tulajdonban volt, az lett volna a lakótelepépítéseknek a következő üteme, még annó a rendszerváltás nem változtatja meg a viszonyokat. Ez a Mocsáros dűlő, ott meg egyszerűen egy olyan ökopolitikai döntést hoztunk, hogy a Mocsáros dűlő az a budapesti területen az egyetlen ilyen létező vizes élőhely, ami egy ilyen természetes, nagyon értékes terület, rengeteg növény és állat fajtának ad otthont. Ha egyszerűen azt gondoljuk, hogy az ökológiai értéke magasabb, mint amit a beépíthetőségen keresztül kellett volna realizálnia bárkinek is, tehát hogy egy élővilág megőrzési projektet szeretnénk megvalósítani. És nincsenek igazából olyan nagyon nagy területek. Amit vannak, és amikor most el is fogunk indulni, és ennek érdemi lakás, bérlakás létrehozó célja van. Van rengeteg olyan ingatlan a fővárosnak, amelyek nem lakhatási célra épültek, de alkalmasak arra, hogy azzá tegyük őket. Nagyon tipikus példa iskolaépületek. Nagyon sok iskolaépület áll üresen, amelyek fővárosi tulajdonban vannak, amelyeknek új funkciót keresünk. És ha ez működik, akkor ezt meg lehet csinálni több ingatlan esetében is. És most az uniós forrásokból van is arra egy több milliárdos, hiszen nagyjából egy ilyen 7-8 milliárdos keretünk, amit meglévő bérlakásainknak a felújítására tudunk fordítani, illetve ilyen típusú saját ingatlanunk, de nem lakhatási célú ingatlanunknak az átalakítására tudunk fordítani.
Tényleg az ilyen stratégiai, meg egyáltalán a lehetőségek tágításának a tekintetében az mondjuk kérdés, hogy mondjuk egy olyan esetben, amikor a főváros tulajdonában lévő mondjuk olyan ingatlant, mint a volt kollégium, az a toronyház ott a kelenföldi pályaudvarnál, az új irodaház mellett, mondjuk árul a főváros, akkor ott nincs-e eszközrendszer arra, hogy valamiben, úgy, ahogyan egyébként azt mondjuk most követeljük, és követeli a főváros is nagyon helyesen mondjuk a mini, maxi, nem tudom milyen Dubaj esetében a kormánytól, hogy a főváros az, aki megvásárolja ezt a területet, vagy építeni akar ott valamit, azt valamennyire keretbe fogja, vagy szabályozza, vagy bizonyos kritériumokhoz kösse azt, hogy ott mit fog építeni.
Igen, erre sem nagyon prózai válasz van. Tehát, hogyha tavalyi évben nem 50 milliárd, idei évben nem 75 milliárd lenne az a szolidaritási adó, amit a kormány elvesz az önkormányzattól, és ugye elvesz, hiszen mi ezt megtámadtuk bíróságon, és bíróságítélet ellenére is lenyúlt a számlánkra, úgyhogy nem is volt az a pénz a számlánkon, tehát negatívban lévő számlát még nagyobb adósságba taszítottak ezzel. De ha nem kéne ezeket mind befizetni, akkor lenne lehetőségünk másfajta szakpolitikát, közpolitikát érvényesíteni, akár ilyen esetekben. Sokszor a fővárosnak nincsen lehetőség ezeket, mert hogy az is forrás lenne, hogy ezeket hasznosítsa, viszont a napi közszolgáltatása fenntartása érdekében viszont sokszor kell értékesíteni ingatlan vagyonát. Mi lennénk a legboldogabbak, ha erre nem lennénk ránk kényszerítve, de sajnos a kormányzati elvonások. Összeszámoltuk az elmúlt 4 évben, ilyen kormányzati, közvetlen kormányzati elvonás, energiaválság és ezek és társai 358 milliárd forintot vettek ki a fővárosi önkormányzat és így a budapesti zsebéből. Hát ez egy fél metróvonalnak az ára. Egyszerűen olyan kényszerpályán van tényleg a fővárosi önkormányzat, ami nagyon sokszor határozza meg a lépéseinket, és ezt nyilván lehet kritizálni, és bizonyos szempontból joggal, csak azt mondom, hogy van különbség, hogy ki az, aki ezt joggal tehet, és ki az, aki kevésbé. Tehát aki bármilyen módon asszisztál, mondjuk ahhoz a politikához, vagy asszisztált ahhoz a politikához, ami a fővárost ilyen helyzetbe hozza, onnan szerintem kevésbé jogos, vagy ildomos ez a kritika, de más szempontból meg nyilván sokaknak nem kell, vagy nem nincs akar rászorítva, hogy figyelembe vegyék ezeket a kötöttségeket, amiket nekünk figyelembe kell venni. Én értem az ő kritikájukat ebben a szempontból.
Az oké, okay, hogy a főpolgármester mint óhatatlanul a NER-rel szembeni ellenállásnak potenciálisan a kulcsfigurája lehet, és hogy ez a politikai logika érvényesül, lök ki egy bizonyos fajta politizálás felé és a kormánnyal szemben képviselt politikai magatartás felé a fővárost is. De hogy közben meg azért, hogyha végignézzünk Budapest történetén, egyébként Budapest jellegén, Budapest az országban betöltött szerepén, az ország méreteiből adódóan, és a város dominanciájából adódóan, meg az egész településhálózat struktúrájából adódóan, hogy nem nagyon lehet azokat a nagy léptékű fejlesztéseket Budapesten, és ugye egyre inkább erről is fontos beszélni, Budapest régiójában megvalósítani, nagy rendszer szintű beavatkozásokként üdvösnek, fenntarthatónak, társadalmi haszon szempontjából is kielégítőnek tartanánk, és elengedhetetlennek tartanánk, azt nem lehet a kormány nélkül megvalósítani. legalábbis amíg ez a közigazgatási rendszer, meg ez a politikai struktúra érvényes Magyarországon. Egyébként ezekben a kérdésekben lehetne pragmatikusan valamilyen kompromisszumosabb politikára törekedni a kormánnyal szemben, vagy pedig arról van szó, hogy teljes a bizalomvesztés, a kormány úgysem tartja be az ígéreteit, úgyis a hatalom gépezetnek a napi logikája szerint ígérget, vagy menne bele ilyen együttműködésekbe, és ez teljesen elképzelhetetlen és naív, semmi raffinéria nincs benne, ami esetleg arra utalna, hogy azért mégiscsak bizonyos kérdésekben lehetne pontosan ezeknek a forrásoknak, tervezési, beruházási kompetenciáknak a megszerzése érdekében jobban együttműködni a kormánnyal. Van-e mondjuk olyan élményed, hogy amúgy kormánypolitikusok együttműködőbbek lennének, mint amilyennek egyébként a hatalomgyár reflektorfényében mutatkoznak?
Na jó, de az ellenzéki oldalról egyes szereplőitől pont azt a kritikát kapjuk, hogy túlságosan együttműködőek vagyunk, vagy túlságosan pragmatikusak, vagy túlságosan kompromisszumkészek. Az, hogy az atlétikai VB végül megrendezésre került, az egy kormányfőváros dealnek volt az eredménye, amit lehet nézni ilyen tipikusan félig tele, vagy félig üres a pohár, hiszen 50 milliárd forintot harcoltunk ki a budapesti egészségügyi szakellátás fejlesztésére, és ennek kb. A fele megjött, a fele meg nem. És ez a másik felével még tartoznak. Mindenesetre mindenképpen ez egy pragmatikus álláspont volt abból a szempontból. A kormánynak a stadionépítése fontos, nekünk a budapestiek egészsége, és akkor ez egy olyan deal volt, hogy ők építhetnek stadiont, hogy adnak cserébe 50 milliárd forintot a budapestiek egészségére.
Szerintem ezt nem tartották be, ezt az egyességet.
Hát nem teljes mértékben, de a felét meg igen, és már abból is egészségügyi szakrendelők lettek, meg új eszközök lettek, meg egyébként 10 000 embernek végeztünk daganatos megbetegedés esetében CT és MR vizsgálatot, mert most már Budapesten megszüntettük az ilyen típusú betegségeknél a várólistát, mert a Budapest külön finanszírozza az ilyen CT és MR vizsgálatokat, és 10 000 ember ezzel már élt. Persze, az 50 milliárdhoz képest, a 20 nem tudom hány milliárd, az kevés, a nullához képest viszont rengeteg. Vagy másik példa, ameddig még működött a közfejlesztések tanácsa, akkor voltak megállapodások, hogy akkor milyen projekteket vesznek át állami szereplők. Az is egy pragmatikus hozzáállás. Utólag, hát nem biztos, hogy volt sok értelme abban a szempontból, csak egy példa, a rakpart projektnek a fejlesztése végül úgy alakult, hogy egy része a fővárosnál maradt, és a főváros tervezteti a Pesti alsó rakpartnak a megújítását, egy része meg átkerült a BFK-hoz. Hát azóta a BFK-t rituálisan feláldozták, megszüntették és sóval hintették be a helyét. Az a szakasz a rakpartnak teljesen leállt, nincsen semmilyen tervezés, nincsen semmilyen előkészítés. Az a rész, ami a fővárosnál van, az halad, és ráadásul egy nagyon széles civil társadalmi koalíció és megállapodás kíséri ennek a megvalósítását. Tehát mi törekedtünk arra. Szerintem bizonyos szempontból egy büszke európai főváros szempontjából talán túlzott megállapodásokat is kötöttünk, mert azt gondoltuk, hogy abban a helyzetben, hogy inkább fejlődjön a város, még hogyha a kormány is ennek a fejlesztője, vagy ne fejlődjön a város, mi inkább azt mondtuk, hogy oké, ez egy jó irány, jó cél, akkor csinálják ők, már felszámolták magukat, és megszüntették ezeket a projekteket. Szóval az a vád, hogy a főváros ne törekedne együttműködésre kormányzattal, ilyen konkrét a budapestiek érdekeit szóló, vagy szolgáló ügyekben, szerintem ez a vád nem áll meg. Szerintem mi mindent megtettünk ennek az érdekében. És a másik példa pedig azt mutatja, hogy nem csak, mert a rapartos, a fővárosi önkormányzat eszközeit csorbítja a kormány, hanem a saját árnyékvárosházának az eszközeit is ugye rombolta és csorbította, tehát hogy ilyen szempontból nem is biztos, hogy a kormány önkormányzat, hanem a kormány Budapest viszonylatban van az a törésvonal, ami meghatározza itt a pragmatizmus sikerének a határait.
Egyébként nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ezt egyoldalúan nehéz ezt a pragmatikust képviselni egy ennyire megbízhatatlan ellenféllel, vagy partnerrel szemben.
Hát főleg úgy, hogy most meg több mint 2 éve nem ülésezik az FKT, a közfejlesztési tanács, ami a kormány és a főváros legmagasabb szintű egyeztetési fóruma, van, nem ülésezik, elsorvasztották, az aztán jó szó, hogy megszüntették a fővárossal foglalkozó intézményrendszerüket, amivel azért, hogy is fogalmaznak szépen, az azért bűnben fogant intézményrendszer volt sok szempontból, de azt is felszámolták.
Mire gondolsz ezzel, erre kíváncsi vagyok?
A BFK?
A bűnben.
Hát én nagyon sok
ember...
Igen, igen. Hát én nagyon sok jó embert ismerek, aki ott dolgozott maximális szakmai elhivatottsággal Budapest fejlesztése érdekében szakmai szinten. Más kérdés, hogy őket több esetben mondjuk fővárosi intézményrendszerből csábították el magasabb fizetéssel, de hát ilyen az élet. Azt a feltevést, amivel mi az elejétől kezdve éltünk, hogy ez egy politikai projekt, ez egy árnyékvárosháza projekt, nem arról szól, hogy Budapestet fejleszteni kívánja a kormányzat, hanem arról, hogy a ellenzéki városvezetésnek adjon egy politikai ellenfelt, egy politikai alternatívát, azt pontosan az bizonyítja, hogy miután kiderült 2022-ben, hogy ez egy sikertelen politikai alternatíva volt, vagy politikai projekt, hiszen ennek a vezetője még a hegyvidéki saját pályás meccsen is kikap az országgyűlési választáson, az egészet megszüntették, felszámolták, és soha hintették be a helyét. Tehát ebből látszik, erre értettem azt, hogy bűnben fogant, hogy ez nem azzal a tiszta szándékkal jött létre a kormányzat részéről, hogy akkor Budapest fejlesztése közös önkormányzat és kormányzati feladat, és ehhez megfelelő intézményrendszert kell létrehozni. Ez ott, ahol az erről születő döntés megszületett, én teljesen biztos vagyok benne, hogy egy számító politikai projekt volt. Az emberarcú fideszes, a zöld és fenntartható városfejlesztését elkötelezett, és ezért dolgozó fideszes államtitkár és vezérigazgató archeotípusának a megépítésére, ami 22-ben kiderült, hogy nem egy sikeres projekt volt, azért megszüntették. Most már egy újra töltése, de újra melegítve csak a töltött káposztal, jó? Úgyhogy meglátjuk, hogy most mi lesz ennek a foganatja.
Úgy hallott, meg láttam is, hogy jártatok tanulmányúton Belgrádban, és az nagyon érdekel, hogy ugye ott arról van szó, hogy megnéztétek, megtekintettétek azt a fejlesztést, vagy azt a városrészt az ottani Dunaparton, amit ugye a Rákos rendezőt is megkaparintó, vagy megkaparintani készülő emirátusokbeli ingatlan spekulátor épített tulajdonképpen. Milyen volt, mit láttál, hogy áll az építkezés, milyen tapasztalataitok voltak a városban?
Nagyon tanulságos volt az út. Van egy Zágráb.
Van a Zágráb is, de ahhoz sikerült, igen.
Így van. Tehát Zágráb, Budapest, Belgrád, mind a három helyben
akadályozni.
Bepróbálkozik ugyanez az ingatlanfejlesztő, Zágrában megakadályozzák ezt a projektet, és nem valósul meg, és az akkori ellenállásnak a vezetője ma a polgármestere Zágráb önkormányzatának, egyébként egy ilyen civil, zöld-balos koalíciónak az élén. Belgrádban nem sikerül megakadályozni a projektet, egészen elképesztő fordulatokkal teli folyamat. Tehát volt egy, hiszen 2016-ban egy választás éjszakáján elkövetett állarcosok által mindenféle engedély nélkül épületeket bontottak le annak érdekében, hogy előre haladjon a beruházás, úgyhogy egyébként azok működő épületek voltak, ahol nem tudom, kocsmák, éttermek, stb. Működtek. És egy biztonsági őrt, akit ott az állarcosok megkötöztek a bontás idején, egyébként néhány nappal később életét vesztette sokkos állapotban, valószínűleg nem függetlenül az eseményektől. Szóval ez egy elképesztő spektrum, két végén Zágráb és Belgrád, és az, hogy Budapest melyikhez van közelebb, hát azért egy nagyon nehéz és nagyon félelmetes kérdés, mert hogy azért én bízom benne, hogy mégiscsak az Európai Unió tagja Horvátország fővárosa Zágrábhoz kell közelebb lennie Budapestnek, mint Belgrádhoz. És hogy végül sikerülni fog megakadályozni ezt a projektet, de hát ez nem magától értetődő, pontosan látszik, hogy az a szövetség, ami Orbán Viktor és Vučić szerb elnök között van, ennek ez egy szerelem gyermeke ez a projekt. Ugye ott a Száva parton van Belgrádban, de hogy jól látható, és látom, vannak is ilyen fotók, ahol Orbán Viktor megtekinti a makettjét ennek a projektnek a Vučićsal együtt, hogy nem tudom, ez megtetszett a miniszterelnök, mert ő is akar egy ilyet, legyen egy ilyen Budapesten is. Szerintem megakadályozható, nagyon fontos, hogy megakadályozzuk. Nem csak azért fontos, hogy megakadályozzuk, mert ez egy alapvetően felesleges pénzkidobás, egy vigalmi Maxi Dubaj negyedet építeni, ami nem a budapestieknek szól. Tehát ez önmagában is probléma lenne, hogy elköltünk rengeteg pénzt egy ilyen projektre. De az a legnagyobb baj vele, hogy ez elépíti a lehetőségét annak a projektnek, vagy azoknak a projekteknek, ahogy tudnánk nagy léptékben, város negyedi léptékben megfizethető lakhatást biztosítani a budapestieknek. Tehát ez egyszer egy értelmetlen baromság, és egy kifejezetten káros projekt, ami egyszerűen a legjobban felhasználható rozsdaövezeti területeket felemészti, ahelyett, hogy ott a fővárosi önkormányzat által szorgalmazott parkváros koncepciónak megfelelő projektet építenénk. Nagyon röviden, 8-10 ezer embernek lakhatásnak egy jelentős részét megfizethető lakhatási formában, egy 30-40 hektáros közpark, aminek egy tó a közepén, amit a Rákospatak vizéből tudunk táplálni, ehhez kapcsolódó közberuházások, közlekedés, villamos fejlesztések, vasúti fejlesztések, stb. Mit látunk Belgrádban? Ez egy teljesen idegen test, nagyon közel a város történelmi központjához, ez a Száva partján van, tehát mielőtt a Száva belefolyik a Dunába, és abban a szempontból még rosszabb is a helyzet, mint a Rákosrendezőn. A Rákosrendező azért most tényleg egy teljesen alulhasznosított terület, régen ez egy rendező pályaudvar volt, de már nem használják ezeket a vágányokat. Belgrádban ez egy vigalmi negyed volt nagy részt. És nem csak a vigalmi negyedet dózerolták el, milyen szempontból egy ilyen 21. századi tabán eltüntetésnek az analógiája Belgrádban, hanem mondjuk a városi főpályaudvart is kiköltöztették valahol a város szélére, pedig hát az volt a városnak a fő vasúti pályaudvara. Az a túlépítettség, azok a emeletszámok, épületmagasságok, ami jellemzi ezt a területet, szerintem ez egyáltalán nincsen köszönő viszonyban egy történelmileg kilakult várossal, egyszerűen nincsen köszönő viszonyban azzal az emberi léptékkel, amiben jól érzik magukat az emberek, és egyébként olyan hatása is vannak, hogy gyakorlatilag egy falat emeltek a város elé a folyó felől, ami Celsius fokokban mérhető hatással van a városnak a klímájára. Tehát az a sűrűn beépített történelmi városnegyed, ami a városközpont, ami természetes levegőt kapott a Száva felől, azt egy szó szerinti fallal vették körbe.
Bocsánat, Dunát mondtam.
Nyilván lehetne hosszan beszélni az építészeti minőségről, és hogy inkább Kínában, vagy nem tudom, hol érzi magát az ember ezt látva. Szerintem nem feltétlenül ez a legkárosabb, hanem az a része, hogy tényleg egy nagyon ígéretes rész egyszerűen kiszakítanak a város szövetéből, ennek a javaiból nem részesül a város, nagyon rossz szerződéseket kötöttek, ott is egy ilyen államközi megállapodással, gyakorlatilag a bevételektől is elesik az állam, vagy a város. Tehát, hogy egy ilyen kijátszása a város jövőjének idegen kezekbe, és mindent ez alá rendelnek alá, tehát például Belgrád szeretné megépíteni az első metróvonalát, azt is megváltoztatták a terveket és a nyomvonalát, hogy akkor ezt a városnegyedet szolgálja ki. Nagyon tanulságos volt ezt látni személyesen, és be is fogunk erről számolni részletesebben is a budapestiek számára. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választás az most egy különleges eszközt ad arra, hogy meg lehessen akadályozni ezt a projektet. Ez nem véletlenül derült ki. Abban a szempontból, hogy van így értelme, a kormányzat szempontjából véletlenül derült ki. Tehát ők ezt nem akarták nyilvánosságra hozni. Nyilván azért, mert egy önkormányzati választás előtt hát ez el lehet buktatni egy projektet. Nagyon fontos az, hogy a budapestieknek ebben a véleményét meg tudjuk szervezni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a kérdés napirenden maradjon, és egyébként van egy felemásan jó példa. Ez a parkváros Rákos-Dubaj történet engem nagyon sokban emlékeztet a Diákváros Fudan Egyetem történetre. Ami abban a szempontból persze nem egy happy end, hogy nem fejlődik, vagy nem épül semmi a Diákvárosból, nem jött létre az a projekt, de legalább megakadályoztuk azt a projektet, ami ezt lehetetlenítette volna a Fudan Egyetemnek a kampuszának a létrejöttét. Úgyhogy én azt mondom, hogy van ennek előképe, néhány évvel ezelőtt, ott is egy nagyon komoly ellenállás alakult ki, ebben szakmai és politikai mozgalmi eszközökkel is dolgoztak az ezt ellenzők. Azt gondolom, hogy nagyon sok a párhuzam a Diákváros és a Parkváros történetben.
A
Arról akartanak meg kérdezni, hogy mi várható, a napokban publikáltad, jó, Instára kitettél pár képet, a Nagykörút megújításának a beindításáról. Engem nagyon érdekel, hogy ennek mi az idővonala, mik a valós lehetőségei annak, egyáltalán melyik szakaszára vonatkozna ez a körútnak, és hogy mit képzel a főváros a Nagykörútra, illetve hogy a Nagykörút megújítása, ami ugye azért egy szétszállazhatatlanul komplex probléma halmazt hoz be, ebben, amikor azt mondod te a mostani pozíciódból, hogy a Nagykörút megújításának neki kezd a főváros, akkor az mit foglal magában?
Két nagyon fontos ilyen városi léptékű köztelep megújítási projektet tervezünk a következő ciklusra. Az egyik a Pesti Alsórakpart megújítása, a másik a Nagykörúté. A Nagykörút abban a szempontból talán egyszerűbb, hogy a társadalmilag vitásabb kérdéseken túl vagyunk. Tehát a közterületnek az újrarendezéseit a kerékpársávok, forgalmi sávok számával kapcsolatban. Ez gyakorlatilag 2020-ban megtörtént, és igazából már nagyon idézőben csak a csinosítás van hátra, tehát hogy egy szép a körút milliójéhez méltó közterületi kialakítást tudjunk megvalósítani. A komplexitás, ezt te is mondod, ez nagyon fontos, hogy nem csak a közterülettel szeretnénk foglalkozni, hanem a portálokkal, üzlethelységekkel, homlokzat megújítással, stb. De éppen ezért számítunk nagyon erősen a kerületi önkormányzatoknak az együttműködésére is, mert ebben a fővárosnak viszonylag kevés az eszköze, nagyon gyakorlatilag nincs fővárosi tulajdonú üzlethelység ezeken a szakaszokon, kerületiek viszont vannak, és jól látszik a Margit körút esetében, hogyha egy kerület ebben lát fantáziát és tesz bele erőforrást, energiát, akkor egy nagyon nehéz sorsú, vagy hát egy nagyon forgalmas részen is lehet kialakítani új közösségi tereket. Szóval a Margit negyed példája az mindenképpen inspiráló a Pesti Nagykörút esetében is. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy a főváros és a kerületeknek a közös együttműködésében kell ezt megvalósítani, mert ennek csak egy része a közterület megújítás, a másik meg egy ilyen soft rész, hogy életet is költöztessünk a Nagykörútra. Nyilván nagyon nehéz, mert ezek a hagyományos ilyen bevásárló utca jellegű budapesti utak, körutak, ezek a plázákkal vívott harcban véreztek el, és kérdéses, hogy mit lehet, milyen új szerepet lehet adni nekik, de azt gondolom, hogy rengeteg vagy hatalmas igény van közösségi terekre, mindenféle fajtára, úgyhogy ebben van potenciál. Uniós forrásból fogjuk fedezni a főváros részét. Ez elsősorban az uniós forrás kötöttsége miatt a kerékpáros infrastruktúra és emellett részben a zöldsárnak a létre, vagy rendberakása létrehozására tudjuk költeni. Ez meghatározza azt, hogy a most általunk elképzelt projekt az a Nyugati tértől a Mester utcáig tart. Azért ezek a határai, mert a Nyugati térre egy másik projektben, már említettem, a Bajcsi villamost, fogjuk tervezni az egész teret tokkalvonóval, felüljáró elbontással, mindennel, úgyhogy ott van egy szakaszhatára a Nagykörútnak. És mivel a Szent István körúton a villamos pálya és megállók bolygatása nélkül a kerékpáros infrában nem igazán lehet jobb állapotot elérni, mint ami most van, és az uniós forrás pedig egy részben egy ilyen kerékpáros fókuszú, ezért áll meg a Nyugati térnél egyik irányból. Másik irányból meg azért a Mester utcánál, mert a Boláros tér ugye van egy állami projekt, a hívvonalak fejlesztésével kapcsolatban. Ez úgymond foglalja a teret, mert érvényes engedélyei vannak, tehát nem lehet oda egy másik projektet addig bevinni, ameddig.
De ez most áll egyébként, vagy igen, nem tudjuk a sorsát.
Igen, de érvényes engedélyekkel van, és akkor nem tudsz rá más engedélyeket szerezni, és igen. És ezért van az, hogy a 6., 7., 8., 9. kerületi szakaszokkal foglalkozunk, de úgy akarjuk kialakítani a terveket, hogy azt minden érintett önkormányzattal egyeztetjük. Tehát hiába nem látjuk mondjuk most a Szent István körúton a felhasználható forrásnak a helyét, de azt, hogy milyen legyen a portálprogram, milyen utcabútor, egységes utcabútor rendszer szeretnénk, vagy milyen nagykörút követ, ugye kiskörúton van egy ilyen saját kiskörút mintájú kő, én szeretném, hogy Nagykörúton is legyen majd egy ilyen. Ezt nyilván az 5. és a 13. kerületet is bevonjuk ebbe a munkába, mert az egész Nagykörútra ennek egységesnek kell lennie. A szakaszolva szeretném megcsinálni, nyilván ez nem, nincs értelme egyszerre lezárni az egészet és 4 évig dolgozni rajta. Szerintem nagyjából akkora szakaszokkal kell majd dolgozni, amit 1 év alatt tavasztól őszi meg lehet csinálni, és így szeretnénk elindulni valószínűleg a nyugati tér felől a Mester utca irányába.
Ezt faltól felig kell elképzelni ezt a...
Hát úgy szoktam mondani, hogy gömbsüveg sortól falig, tehát a villamosvágányokhoz semmiképpen nem nyúlunk, egyrészt nem olyan régen ezek átépültek, és most viszonylag jó állapotban vannak, tehát a villamospályához nem nyúlunk, mert az egy onnantól kezdve sokkal drágább és bonyolult a projekt költségében és engedélyeztetést tekintve is. A fő fókusza ennek egyrészt a zöldsáv rendberakása lesz, illetve amellett a kerékpáros infra rendberakása. Nagyon fontos, forradalmi lépés volt, hogy 2020-ban ott a COVID közepén megléptük a nagykörúti kerékpársáv létrehozását, de szerintem ezzel még van mit fejleszteni, egyszerűen azért, hogy biztonságosabb és védettebb infrastruktúrát alakítsunk ki, ami szívesebben használnak a kevésbé gyakorlat, vagy fiatalabb, vagy öregebb kerékpározók, vagy akár például a nők, tehát hogy a budapesti kerékpáros fejlesztés korábban szerintem nagyon sokszor ilyen 20-as, 40-es éveiben lévő férfi kerékpározókra volt optimalizálva. Ebben szerintem fontos, hogy ellépjünk egy nyugat és Észak-Európában bevett, és nem egy rocket science, de védettebb irányba. Viszont, és ezért fontos megint csak a kerületeknek az együttműködése, hogy azt szeretnénk, hogy azok a részek, elsősorban a kereszt utcáknak a torkolatai, járdafelületek, amelyek nem biztos, hogy megvalósíthatóak ebből a fővárosi uniós projektből, azokat is mellé tegyük, és ebbe számítunk a kerületeknek a anyagi segítségére is. Mindenképpen egy egységes tervek szerint valósítanánk meg, de így ilyen több szereplős fejlesztésben.
Mekkora a valós politikai ára annak, hogy megcsináltátok ezeken a szakaszokon ezt a bicikli utat?
Szerintem, hogyha most...
Egyszerűsítve a kérdést, valóban annyian utálják ezt a biciklisávot, mint ahányan ezt esetleg látni lehetett a... Ja, meg hogy megérte, igen.
Szerintem már nem utálják annyian, mából viszont ez abszolút megérte, és nagyon tanulságos is volt sok szempontból. Nyilván az ott egy hirtelen helyzet volt, betört a COVID, tehát hogy ez egy nagyon gyors cselekvés volt. Hasonlítsd össze a tavalyi évben az Üllői út, Váci út esetével, ami bizonyos szempontból egy nagyon hasonló történet volt, hiszen korábban forgalmi sáv, sok éven át busz sávként funkciós sávokat nagy hosszúságban kerékpársávokká alakítottunk, és nem autósávokká alakítottunk. De tanultunk a nagykörút esetéből, és ezt hónapokkal a projektet megelőzően elkezdtük nyíltan kommunikálni, meg volt időnk leülni az autóklubban, a kerékpárosklubban egyeztetni, meg mindenkivel, és tulajdonképpen az a tény, hogy milyen forgalmi rend alakult ki a sávoknak a tekintetében, az mind később bajon ment át. Tehát, hogy ebből a szempontból a nagykörút szerintem forradalmi volt, a maga a kerékpárosklub mondta, hogy hát ők nem is merték volna, tehát, hogy ők is meglepődtek, hogy elérhetett ide a budapesti városfejlődés, és sajnálom sokat tanultunk belőle, és én azt látom más projektekből, az Üllői Vácit kiemelve, hogy ha már mart csinálnak, akkor már nem lenne ebből egyáltalán nagy felzadulás, és már egyébként meg el is fogadták, tehát hogy kutatások mutatják, hogy már nem csinálnak vissza például a kerékpársávot a körúton. És azért, mert egyébként ez érthető szerintem, hogy ez egy alapvető döntés, hogy a belvárost egy ilyen átjáróházként, városi autópályáknak a területeként akarjuk használni, vagy pedig emberek élőhelyeként, otthonaként, és ebben azért szerintem nagyon kevesen állítják azt, hogy ez előbbi, mint az utóbbi, és én bízom benne, hogy van hatása az olyan számoknak is, mint hogy most nemrég jött ki Budapesten, az európai országok, vagy nagyvárosok közül a második legnagyobb mértékben csökkent a tolódások mértéke egyiken Pozsony után, 9%-ponttal, szóval, hogy szerintem a budapestiek is értik azt, hogy lehet azt hazudni az embereknek, hogy egész nyugodtan autózzon mindenki, lesz rá elég hely, és ez megoldható, de ez nem igaz, mert egyszerűen nem lehet mindig hozzátenni plusz egy sávot az úthoz. és mindig nagy dugó lesz, és nem lehet elbontani a Szent István bazilikát. És pontosan értik a budapestiek is, hogy nem ez a jó irány, hanem a közösségi közlekedés fejlesztés, az alternatívák biztosítása. És persze vannak, akiknek nélkülözhetetlen eszköz, akár a munkájuk, akár az élethelyzetük miatt az autó, vagy nélkülözhetetlen élethelyzet, lehet, hogy 10-ből 9 esetben nem nélkülözhetetlen, de egyszer igen, vagy háromszor igen. Na, hogy szerintem látják a budapestiek most már a nagy képet, vagy legalábbis rengetegen közülük, úgyhogy emiatt is szerintem mindenképpen meg kellett tenni, és jó, hogy megtettük.
És hogyha a nagy körút megújítása elkezdődne esetleg, akkor emellé muszáj oda venni azt is gyorsan, hogy mikor történik ez meg a Rákóczi úttal is.
A Rákóczi úttal is szeretnénk foglalkozni. Elsősorban a buszközlekedésnek a feltételeit szeretnénk javítani. Van egy olyan elképzelés, hogy középre helyezve a buszsávot lehetne gyorsítani a buszok közlekedésén, és önmagában az, hogy átkerülnek a megállók az útpálya közepére, ez rengeteg új zebrát jelentene például a Rákóczi úton. Tehát, hogy ez egy olyan lépés lenne, ami a teljes körű közterületi megújítás nélkül, ami egy sok, hát 10, biztos, hogy 10-es nagyságrendű, 10 milliárdos nagyságrendű projekt lenne, enélkül is meg lehet valósítani már egy nagyon komoly lépést. Én azt gondolom, hogy ez ilyen nagy, és ezért is fogalmaztam úgy, hogy most a következőben a rakpart és a nagykörút, hogy ilyen nagy városi jelentőségű köztérfejlesztésből az az ideális Budapesten, hogyha ciklusonként kb. Egy valósul meg, minden ciklusban tervezünk egyet a következő ciklusra, meg megvalósítunk egyet, amit az előző ciklusban terveztünk, és ezt az ütemet érdemes tartani. Sajnos ez felborult azzal, hogy az uniós forrásoktól elesett gyakorlatilag ebben a ciklusban a főváros, és a rakpart fejlesztésnek meg kellett volna már történnie, hiszen azt már korábban elkezdték tervezni az előző ciklusban, és akkor egy előrébb lennénk. Most a következő ciklusra a rakpart és a nagykörút látszódik. A ciklus második felében, amikor már ezeknek a tervezési feladatain túl vagyunk, és csak kivitelezzük, el kell kezdeni a következő nagy közterület megújítási projektet, ahol szerintem nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy ez az Andrássy út legyen. Azért, mert világörökségi környezet, nagyon kiemelt jelentősége van a városban, hogy a Városligetet köti be a város belső magjába, és az Andrássy út esetében sok változás előre mozdíthatja ennek az Andrássy úti megújulásnak a lehetőségét, hiszen a Lánchídon már nincsen autóforgalom, és ugye a kormány pedig a Liget projektben a Kóskáros sétányt kívánja lezárni, az autókerülési gyalogos sétányt csinálni. Tehát az állapot, hogy az Andrássy út az gyakorlatilag egy ilyen viszonylag közvetlenül az M3-as, és áttételesen az M1-es, M7-es autópálya bevezetőket összekötő városi szakasz, ez meg fog szűnni. Ez egy hatalmas zicser arra, hogy az Andrássy utat átgondoljuk, és egy teljesen más városi sugárutunk legyen, de ez egy nagyon érdekes társadalmi vita, hogy melyiknek kell előbb lennie. Szerintem ezt érdemes lefolytatni. Azzal, hogy ez nem azt jelenti, hogy a Rákóczi úton nem kell foglalkozni, ott szerintem a buszsávoknak a középre helyezése az, ami most a következőben látható idejű lépés, és ez nem kíván egy akkora beavatkozást, hogy egy teljes körű közterületi megújítás legyen, amiről mondom, ez az egy ciklus készítünk, és következőben megvalósítunk, ritmus kéne követni.
Ennek kapcsán jut eszembe az is, hogy szerinted a tevékenységetekben és a kommunikációtokban is, most pont ugye az Andrássy útról beszéltünk, a Nagykörútról beszéltünk, a Rákóczi útról beszéltünk, nem jut-e arányaiban túlságosan nagy figyelem, fókusz az egyébként is egy csomó szempontból sokkal jobb helyzetben lévő belső kerületekre, ugye külvárosi srácként is kérdezlek, hogy nincsen-e elég nagy adósság azzal kapcsolatban, hogy a Budapest hatalmas és ugye hát tulajdonképpen évszázados szerkezeti szolgáltatásból és egyéb gondokkal küzdő külső kerületeivel többet foglalkozzon a főváros, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy erre viszonylag kevés kompetenciával és erőforrással rendelkezik.
Igen, szerintem ez egy fontos aspektus, és erre van egy egyszerű válaszunk. A mostani uniós forrásoknak az ilyen városfejlesztési részét, ez egy nagyon egyszerű logika alapján osztjuk fel. A külső kerületekben elsősorban a közösségi közlekedési fejlesztésekre akarunk fordítani, mert ott még nincsen olyan minőségű közösségi közlekedés, ami elvárható volna. Ugye ez csak részben fővárosi feladat, és most nem is csak az elővárosi vasutakra utalok, hanem a hévvonalakra, amelyeket elvitt az állam, és Budapesten az elmúlt években a hévek az egyetlen közlekedési eszköz, ami semmit sem fejlődött. új trolik, új buszok, új villamosok, felújított metró, stb. Ezekkel szemben. De a fővárosi működtetésű közösségi közlekedés, vagy kötöttpályás közlekedésben is van fejleszteni való. Éppen ezért kezdjük el azokat a fejlesztéseket tervezni, amiket mondtam. Ez a három villamos fejlesztés, ez nagyon fontos. És a bajcsi villamos, bár beavatkozását tekintve nyilván egy belvárosi, sokszor van egy belvárosi fejlesztés, de nem véletlenül szeretnénk ezt egy ilyen új Buda-Újpest villamos tengelyként is keretezni, mert ez az új Budán, akár Budafokon, Újpesten, Angyalföldön élőknek fog nagyon sok új közlekedési lehetőséget adni, azzal, hogy nem kell átszállniuk sokszor, mert mondjuk az, hogy a Béketérről a Móricz Zsigmond körtérre, vagy a Fehérvári útról a nyugati pályaudvarhoz átszállás nélkül el lehet jutni, és nem csak a 4-es villamossal, hanem a Fehérvári út külső részeiről is. Ez nagyon fontos fejlesztés lesz a külső kerületekben élőknek. A Havanna lakótelep, a Pesterzsébeti lakótelep, Csepel bekötése, és akár Budára átvezetésének az új budapesti, dél-budapesti villamosgyűrűnek, ez már nettó külvárosi fejlesztések. És ezért beszéltem arról, hogy most nagyon fontos ezeket megtervezni, hogyha esetleg lesz lepattanó uniós fejlesztési forrás, akkor meg lehessen valósítani is ezeket a projekteket. De azt is mondhatnánk mostani hír, hogy nagyon sokat teszünk azért, és bizonyos szempontból a mi rugalmasságunknak köszönhető az, hogy az uniós források átcsoportosítása vagy a különböző uniós forrás alapok között igyekszünk megteremteni a kormányzat lehetőségét, hogy bár a Brüsszellel való háborúzás miatt elbaltázták a hívek fejlesztésének lehetőségét a helyreállítási alapból, de mentsük a menthetőt, akkor a kohéziós forrásokból lehessen azt finanszírozni, és akkor a hívek lecserélése megindulhasson. Tehát, hogy van egy egyszerű logikánk, hogy közlekedési fejlesztési projekteket a külső kerületekben összpontosítunk, és a belső kerületekben, ahol már nagyon jó a közösségi közlekedés, ott meg közterület megújítási projekteket csinálunk. Erről szól a rakpart, erről szól a nagykörút, erről szól az a belvárosi Széchenyi sétányként kezdtük most becézni, ami gyakorlatilag a Bazilika és Andrássy út környékét a Vár negyeddel összekötő gyalogos tengernek a létrehozása. A Lánchíd már elkészült, van két hídfő tér, a Széchenyi teret elvette tőlünk az állam, és sajnos hiába készítettünk rá terveket, egyébként nem tudjuk megvalósítani, de a Clark-Eden teret nem tudjuk valósítani. Tehát, hogy azért van az, hogy a külségetekben közösségi közlekedési fejlesztés, a belvárosban meg köztérfejlesztési projektjeink vannak. Ez szerintem nem azt mutatja, hogy nem foglalkozunk a külvárossal, sőt, éppen az bizonyítja, hogy igen, és egy olyan speciális fókusz, ami ott fontos. És azt is gondolom, hogy a belváros egyébként nem csak a belvárosiaknak a sajátja, hanem annak van egy városi jelentősége. Az 5. kerületnek a közterei, azok inkább vannak használva minden budapesti által, mint egy kispesti kerületnek a közterei, mondom én ezt kispestiként direkt emiatt. Szóval a belvárosnak van egy minden város lakót kiszolgáló szerepe is.
Pont az ilyen város tervezési, fejlesztési elvek és szlogenek szempontjából, amit annyit ismételgetünk, és egyébként nyilván nagyobb részt egyet is értünk ebben, vagy konszenzus van ebben. Például mondjuk a kompakt város, vagy a 15 perces város. De ebben van egy kis ellentmondás, ugye ezeknek a külső kerületeknek nem csak az a problémája, nyilván az is, és ez egy szerkezeti problémája, hogy a közösségi közlekedésből kevésbé, hálózataiból kevésbé, vagy szolgáltatásaiból kevésbé részesülnek. Ugye azért a társadalom nagy része, az emberek többsége a város nem elsősorban infrastruktúrális rendszerként érzékeli, az nagyon fontos, hanem terek, épületek, parkok, láncolataként, rendszereként ezekkel azonosul, egy-egy helyet, egy-egy nagyobb városrészt is ezekkel azonosít, ezekhez alakulnak ki kötődések. Pont ezekben a hát nagyon sokszor formátlan, kaotikus, akár ingerszegény, vagy az urbanitásnak az bizonyos előnyeivel nem rendelkező városrészekben nem lenne ugyanolyan fontos, hogy legyenek megfelelő köztereik, közintézményeik, mint a belváros egyébként is nyilván mindig fejleszthető és javítható, de azért már így is hát elég magasan fejlett, urbanizált és kiépített köztereit.
Igen, csak mire gondolsz? Tehát, hogy mivel lehet ezt fejleszteni, mert azzal, hogy egy szolgáltatás szegény környezetben felújítjuk a tereket, azzal nem biztos, hogy megkapod azt a szolgáltatás bő közteret, amit hiányolszana. Tehát, hogy nem biztos, hogy ugyanazok az eszközök
mondod, működnek. Hogy az, ahhoz viszont, hogy szolgáltatások legyenek, hogy ott olyan városszerkezeti, meg intézmény teremtési beruházások legyenek, az viszont már az a szint, amire nincsenek erőforrásai a városnak.
Hát meg, vagy talán eszközei. Egyébként foglalkozunk a kérdéssel, csinált a várostervező cégünk egy nagyon izgalmas tanulmányt arról, hogy kifejezetten ezt vizsgálja, felosztotta a várost ilyen szomszédsági körzetekre, és kianalizálta, hogy milyen szolgáltatás ellátottsági szinten vannak az egyes városnegyedek. Tehát nagyon célzottan meg lehetne határozni, hogy melyik városrészben minek a fejlesztésére érdemes mondjuk közforrást biztosítani. Oktatás, egészségügy, zöld felület, szolgáltatások, kereskedelem minden ilyen szempontjából. Egyébként azért sok helyen ezek rendelkezésre állnak. Vicces módon pont az ilyen nagy szocialista lakótelepeken egyébként viszonylag jó szolgáltatás sűrűség van sokszor. És szerintem ezek a köztereknek, vagy ilyen városi életnek a kialakításában viszont nagyon nagy szerepe van a közlekedésnek. Mert egyszerűen, aki közösségi közlekedéssel utazik, vagy kerékpárral, sokkal inkább van egy élő kapcsolatban a környezetével, sokkal valószínűbb, hogy lepattalsz a bicikliről, vagy a buszról, és besétálsz egy boltba, mint aki autóval halad, és mondjuk egy ilyen nagy dobozos áruházban végzi a dolgát. Vagy mondjuk vannak olyan, amiket csinálunk, tehát mondjuk, vagy ez még előttünk dőlte ez a projekt, és egy tök jó projekt, a Pest-Erzsébeti Dunaparti sétán kialakítása. Az egy tök jó közösségi tér lett, egy nagyon jó természeti értéket felhasználva, és egyébként ott van a strandunk, a jódos gyógyfürdőnk mellette ez a sétány, tehát hogy ott kialakul már egy olyan dolog, ami jól használódik.
Pontosan erre gondolok.
Hát na jó, csak én, aki onnan 4 kilométerre lakom, sokkal, de sokkal nehezebben jutok el oda, mint a belvárosba. Mert felszállok a metróra, és bent vagyok a belvárosba. Ha lenne ez a villamos gyűrű, amiről beszélek, akkor felszállnék a villamos, és ott lennék ezen a Pest-Erzsébeti jódosfürdő per Dunamenti sétányon. Vagy más példa, ha én el szeretnék menni piacra, kis biciklimmel, akkor a kispesti piacra még úgy, ahogy el tudok vergődni, van talán kerékpárút is, kicsit kacskaringós úton talán, de a Pest-Erzsébeti piacra, ami egy nagyon jó piac, tehát a téri piac, oda valahogy az M5-ösön kell átvágnom magamat, és persze vannak gyalogos felüljárók, és át lehet tolni, meg nem tudom mi, meg most a VECOP projektből, uniós forrásból csináltunk is új elemeket, tehát ebben a szempontból nem is a Pest-Erzsébeti a legjobb példa, mert oda most érdemben lett új kerékpáros infrastruktúra építve, de megint csak az van, hogy egy ilyen közlekedési akadály az, ami megakadályozza ezeknek az együtt működését, vagy együtt élését. Sokkal nehezebb ezeket a kordiuszi csomókat átvágni, és részben csak azért, mert hatalmas kiterjedési területről beszélünk. A belváros jóval koncentráltabb, jóval sűrűbben lakott terület, a külvárosok jóval nagyobbak és jóval ritkábban lakottak összességében, mint a belváros. De szerintem abszolút indokolható ez a kettős fókusz, hogy hol melyiket kívánjuk fejleszteni elsősorban.
Milyen volt szembesülni azzal, vagy egyáltalán szembesültél ezzel, és ez milyen tapasztalat volt, hogy hogyan kell küzdeni, vagy kell-e küzdeni bekerülve egy ilyen szisztémába, és mondjuk politikai felhatalmazást nyerve a hivatali struktúrákkal, bédegződésekkel, akár a különböző fővárosi cégek, különböző intézményeknek a nem tudom, örökölt kiváltságaival, vagy egyszerűen csak a megszokott praxisoknak a nehézkedési erejével, hogy ezek mennyire nehezítik, akadályozzák a politikai célkitűzéseknek a megvalósítását, hogy mondjuk a fővárosi lakásügynökségnek a beindulását, azt lassították-e ezek a struktúrák, vagy ott valami teljesen másról van szó?
Nehéz kérdés nyilván, vagy érdekes. Annyiban lehet nekem erre nehezebb válaszolni, hogy nincs összehasonlítási alapom. Tehát ugye én a közigazgatásban folytatott munkámat a karácsony adminisztrációval kezdtem, tehát hogy nincsen más összehasonlítási alapom. És az is talán egy fontos szempont, hogy nekem nincsen személyemben politikai felhatalmazásom vagy akaratom, hiszen sem választott, sem, sem valamilyen politikai erőnek a közvetlen támogatását nem élvezem. A főpolgármesternek a politikai felhatalmazásával tudok dolgozni, vagy amire ő politikai támogatást ad, azzal tudok menni. Én inkább azt gondolom, hogy amire van politikai akarat, az nyilván bizonyos keretek között, de az tud érvényesülni. Tehát, hogy nyilván az elvonások meg a hatáskör kérdések azok ebben a szempontból erős gátak, de az, hogy az apparátus ellenáll, vagy ilyesmi, hát én nem tapasztalok. Az egy létező dolog, hogy mondjuk új módszertanak vagy elképzeléseknek a meghonosítása az jár idővel, energiával, stb. És ebben nagyon fontos, hogy nyitottság legyen a szakmai apparátus részéről is. Most csak egy olyan példa, amit érintőlegesen ismerek, amikor Bardóczi Sándor munkájában rengeteg új típusú eszköz és megoldás jelent meg, amit ő főtájépítészként Budapesten az alkalmazásba bevezetett, de ebben nagyon fontos volt, hogy a főkert ezt nem hogy egy ilyen oktrojálásként, hanem inkább szerintem egy ilyen felszabadításként élte meg, és bár változott a főkertnek a vezetője, tehát lehetne azt mondani, hogy azért, mert új vezető van, de hogy én alsóbb szinteken is azt látom, hogy akár a zöld fejlesztési projekteknél, akár a zöld felület fenntartásnál is, ez inkább egy a szakmai szempontoknak a érvényre juttatásának az elősegítését jelentette azt, hogy a politikai szinten változás volt. Tehát inkább egy ilyen felszabadító erejű volt a változás. Tehát az, hogy a Pünkösfürdő park az ne egy agyon rekordtánozott térkövezett sportpark legyen, hanem egy ökológiai szempontú park, ami gyakorlatilag már az összes elnyerhető díjat besöpörte, az én azt gondolom, hogy a főkertben belül szunnyadó kreatív és szakmai energiáknak a felszabadításával jött létre, mint sem egy felülről oktrojált dolog lett volna. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy Budapesten nagyon jó minőségű a fővárosi intézményrendszer. Ezt egyébként bizonyítja az, hogy ha most megnézed, hogy miket csinálunk, azok le vannak írva a stratégiai dokumentumokban, már a korábban örökölt dokumentumokban is. Tehát a Tarlós alatt készült stratégiai tervek, Budapest 2030, budapesti mobilitási terv, meg ezek nem mást írnak le, mint amit mi csinálunk, csak korábban ezeket nem csinálták. Tehát, hogy a szakértők ezeket leírták, a politikai vezetés megszavazta, hogy persze, jó lesz ez így, és ment minden tovább úgy, ahogy ők csinálták. Tehát a politikai akarat szerintem ebben a fontos, hogy ez meglegyen.
Szóval ezzel indítottunk, hogy milyen fiatal ember vagy, úgyhogy abszolút lehetőséged lehet belátni ezt az időablakot. Hogyan látod Budapest sorsának az alakulását a következő 50 évben, és hogyan alakul majd a társadalma szerinted?
Most csináljuk a következő hosszú távú városfejlesztési koncepciónak kidolgozását, településterv, és nem meghatározott ennek az időhorizontja. És sok tekintetben, ebben a tekintetben egy kicsit sokkoltam a kollégákat, hogy akkor gondolkozunk, hogy milyen időtáv, mert hogy akkor most ugye, tavaly ünnepeltük Budapest alapításának 150. évfordulóját.
Hát ezért nem érdemes ennél kisebb léptekben gondolkodni.
És akkor én felvetettem, hogy végül hívhatjuk Budapest 200-nak ezt a tervet, és akkor a következő 50 évre határozzuk meg. Nem feltétlenül övezte ez nagy öröm ezt a felvetést. Nagyon nehéz kitekinteni. Kérdezted, hogy milyen kurzusok voltak Stockholmon, amikor lejártam. Volt egy olyan, hogy Future Studies, ami iszonyat izgalmas volt, és kb. Arról szólt, hogy milyen különböző módszertanokkal lehet a jövőt tervezni. Van két nagyon különböző hozzáállás, hogy hogyan állsz a jövőhöz. Egyik a forecasting, a másik a backcasting. Tehát az egyik az, hogy veszed a jelen tendenciáit, és ez úgy, ahogy meghosszabbítod a jövőbe, és akkor nézed, hogy hát akkor kb. Ezt látjuk, akkor erre kell készülni. Mondok egy példát. Azt látjuk, hogy nagyon sokan költöznek ki a városból, hát akkor biztos nagyon sokan fognak még kiköltözni a városból, hát akkor erre az egyetlen megoldás, a legfontosabb feladatunk, hogy az elővárosi vasutat iszonyatosan kiemelt fókusszal lehető legjobbá fejlesszük. máshogy nem érdemes foglalkozni, hiszen ki fognak költözni az emberek, neki közlekedniük kell, tehát ezt kell fejleszteni. A másik pedig az az, hogy kitűzöl egy célt a jövőbe, amit el szeretnél érni, mindegy, hogy mennyire tűnik ez most reálisnak, vagy valóságosnak, ezt kitűzöd, és visszavezeted, hogy ez hogyan érhető el ennyi év alatt, milyen lépéseket kell hozzá megtenni. És nyilván ahhoz, hogy ez működjön, itt valamilyen relációba kell lennie a kitűzött cél realitásnak, vagy távolságának és a rendelkezés álló időnek, de az ottani azért meg elég távoli. Ez egy alapvető szemléletmódbeli különbség, hogy melyiket követed, hogy a saját szerepünket nem abban látom kimerülni, hogy hát vannak a tendenciák, meg a folyamatok, és akkor majd valamit csinálunk, hanem szerintem nekünk aktívan alakítani kell a folyamatokat, és a város számára káros folyamatokat csillapítani, eltéríteni kell, tehát hogy egy sokkal aktivistább hozzáállást kíván ez meg a város alakításával kapcsolatban. És ezért mondtam, hogy az otthon Budapesten az elvileg 2027-ig szól, mert akkor az a dokumentum addig szólt, 2050-ig is otthon Budapesten. Tehát, hogy a fő fókusza az az, hogy mindenki, aki Budapesten akar boldogulni, lakni, dolgozni, tanulni, annak legyen lehetősége Budapesten ezt megtennie, legyen lehetősége itt élni, megfizethető lakás van, tudjon tiszta levegőt szívni a tüdejébe, és tiszta ivóvizet inni, és ebben a városban otthon legyen mindenki a közterületein, az épített környezetben, de szerintem Budapest előtt van egy olyan fejlődési lépcső, amit meg lehet ugrani, mind életminőségben, mind egyébként városfejlesztésben. Foglalkozunk azzal, hogy az egész városmagot körülelő átmeneti zónát hogyan lehetne gyakorlatilag fejleszteni. Budapest nem egy ilyen policentrikus város, ami egyébként abban a szempontból nem teljesen igaz, hogy megvannak azok a történelmi város magok, amiket hozzácsatolt a Budapesthez, csak ezek egyszerűen léptékükben annyira kisebbek voltak, és aztán olyan szinten épült rá a város fejlődése az elmúlt 50 évben, hogy ezeket, de inkább ezek ilyen identitás, helyi identitás módon maradtak meg. De hogy ez az átmeneti zónafejlesztés lehetőséget teremtene arra, hogy ezt a nagyon központosított, monocentrikus szerkezetet kicsit oldjuk. 50 év alatt ezt talán meg lehet valósítani. Tehát az a terv, amit most a kollégákkal készítünk, hogy hogyan lehet ez az új város karé, ami közé kerülődik a történelmi belváros és a külső kerületek közé, ez hogyan tudja szolgálni Budapestnek a fenntartható jövőjét, ez nagyjából egy ilyen távon értelmezhető. És ebben benne van a Rákos rendező kérdése, ebben benne vannak az új Dunahidak kérdése, benne van egy új zöld gyűrű. Én annyira szeretném, hogy amikor erről a térségről beszélünk, akkor ne csak a körvasút menti körútról beszéljünk, ami egy út, hanem a zöld infrastruktúráról, ami összekötheti a Duna Pestezsibeti Dunaparti sétányt, a határúti kiserdőn keresztül, az Óhegy parkkal és a Rákos patak térségével. Tehát, hogy ez az a távolság, mivel gyakorlatilag a 21. századi Budapest felépíthető. Volt egy darab dia, és akkor ezt hagynám én utolsó gondolatnak, amit a várostervező cégünk rakott össze egy ilyen prezentációt, hogy így a Kiskörút, Nagykörút, Hungária körút, és ez az új városkaré, ennek a kialakulása, illetve ennek a beépítése, vagy ennek a fizikai kialakítása, ez mennyire eltérő és meghatározó lenyomatot ad a város korszakokra. Ugye a Kiskörút az gyakorlatilag egy városfalként, illetve az azt övező útként jött létre. A Nagykörút az egy már meglévő város szövetbe belehasított a klasszicista, meg a bérházak, meg a nem tudom, létrejött zártsoros beépítés, egységes arculat, épületmagasságként. Tehát ez a történelmi, a Párizsnak, Bécsnek, Milánónak is sajátja városépítészeti időszakot meghatározó körútja. A Hungária körút, a motorizáció csúcsa, nagyon sok sáv, és körülötte az ilyen szabadon álló épületek, lakótelepek, ezeknek a kialakítás. És akkor itt van ez a körvasúti menti körútként leírható körút, ami egy nagyon széles város fejlesztéségi övezetet ölel át. És ez milyen lesz? Mert ahogy ezt megépítjük, az a 21. század Budapestje. És iszonyatosan érdekel és motivál és izgat engem ez a kérdés, hogy hogy fog ez kinézni ez a város Kaliningrád körüleli. Itt jön létre az új Budapest, vagy a 21. századi Budapest. 50 év, mondod, akkor én addigra leszek 82 éves, ez még, ha nem is aktívan, de azért még a megélhető. Szóval ez igen nagyon izgat, hogy ez az új körút, ami egy új városnegyed, az új Budapestnek a létrehozása, ez milyen arcot fog létrehozni. És az a durva, hogy ez milyen lesz, ennek most teszük le az alapjait. Mert ez egy 50 éves folyamat, nem lehet egyszerre megépíteni. Egy példát mondjuk azt, hogy a Rákos rendező mi fog történni, az nagyon nagy mértében meghatározza, hogy milyen lesz ez az új Budapest. Egy ilyen dubai típusú Budapesten egy lépték és kapcsolatát vesztett felhőkarcolós városnegyed, vagy ki tudunk találni valami olyat, ami budapesti, a budapestieké, budapestieknek szól, és ez lehet az új Budapest.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Balog Samut hallhattuk. Támogassátok a Partizánt, iratkozzatok fel mindenhova, ahol fel kell iratkozni, és köszönjük a Partizán stábjának, hogy lehetővé tették ennek a műsornak az elkészítését. Sziasztok!
Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.